ünneplő gyülekezet, Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk az örökkévaló Isten mai vasárnap délelőttön ezen a helyen, azzal az igével, amit írva találunk a Mózes második könyve második részének első három verseiben. Istennek szent igéjét Mózes második könyvéből, a második rész első három verseiből olvasom, kérlek hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. És elméne egy Lévi nemzetségéből való férfiú, és Lévi leányt vőn feleségül, és fogada a méhében az asszony, és fiat szüle, és látá, hogy szép, és elrejtegeti három hónapig. De mikor tovább nem rejtegetheti, szerze annak egy ékén ládácskát, és bekené a gyantával és szurokkal, s belétevi a gyermeket, és letevi a folyóvíz szélén a sás közé. Ünneplő gyülekezet Krisztusban szeretett testvéreim, Mózes második könyvének az eleje, az első fejezet említi azt, hogy a Krisztus előtti 13. században, illetve a század jó részében élő és uralkodó második Ramszesz, egyiptomi fáraó két várost építetett, Ramszeszt és Pitomot. Az elsőt fővárosként a korábbi Hikszosz uralkodóknak a lerombolt városa székhelyén, a másodikot pedig, mint egy raktárvárost, élelmezési bázisul, illetve háttérbázisul a királyi ház számára. És ebben a divantikus építésben, amely a fáraó nevét viselő város gyönyörűségéhez kellett, hiszen ezt a várost sokáig csodaként emlegették méreteivel és elrendezésével, részt vesznek, maradnak erről feliratok, azok, akiket héberek néven emleget később a Biblia, illetve a történetírás is. Hatalmas emberi erőt, illetve ember tömeget igényelt ez a korban gigantikusnak számító építészet, építészeti bravúr, és ezek között feltehetően ott vannak Jákobnak a leszármazottai, a 12 fiúnak az utódai, akiknek egyre nehezebb lesz a sorsuk. Olyannyira, hogy ebben a kiszikkasztott és kizsigerelt világban alig marad valami lehetőség az életre. És éppen a Szentírás azt jegyzi meg, hogy ebben a kilátástalannak tűnő nagyon nehéz korban voltak olyanok, pontosabban volt egy olyan népcsoport ebben a kizsigerelt világban, amely azzal a figyelemre méltó jelenséggel hívja fel magára a figyelmet, hogy minden kín, baj, nyomor ellenére is szaporodik. Életeket, személyes életeket ketté törhet a nyomor, viszont egy népnek az életkedvét nem szegi. Ez. És akkor, szintén a Szentírásban olvassuk, hogy kiad a fáraó egy rendeletet, hogy minden a héberek között megszületett fiúgyermeket meg kell ölni a születése pillanatában, ez kiadja az egyiptomi bábáknak, akik jelen vannak a szüléseknél. A lányokat azért nem, mert ugye egy poligám világban feleségül lehetett adni őket az egyiptomiakhoz, és az asszimiláció egy generáción belül megtörtént. És az a furcsa, hogy van, aki ellenáll ennek a hatósági rendeletnek, vagy így is mondhatnánk, hogy ennek a törvénynek. És érdekes módon azok, akik ellenállnak, azok az asszonyok. Egész pontosan az édesanyák. Az asszonyok abban az értelemben, amit már említettem, hogy a bábák, akik az egyiptomi királyi udvarnak a megbízásából ténykedtek, elnézték hogy fiúk születnek, mitől segítették hallgatólagosan. Voltak ott, és nem azt végezték el, amit a fáraó kiadott rendeletben, hanem azt, amit a szívük. Talán ők is édesanyák voltak. Amit a szívük diktált. És ott vannak az édesanyák, akik szép csöndben az élettel állnak, az élet továbbadásával állnak ellent egy kiszikkasztott, kizsigerelt kornak a törvényszerűségével, vagy törvényeivel szemben. Azt is mondhatnám, testvéreim, hogy mai ige arról szól, hogy az életrabló koroknak a hősei az édesanyák. Leleményes szeretetükkel, áldozatvállalásukkal, olyan apróságokkal, amelyekre csak ők képesek. És nem csoda, ha visszaidézzük emlékezetünkben a költészetnek a nagyjait, illetve nagyoknak a vallomásait, akkor József Attilától elkezdve egészen a már itt hallott Ratkó Józsefig, vagy éppen visszanyúlva Ady Endréig, mind mindegy elveszett szeretetről beszélnek, utólagosan azt is mondhatnám, hogy, és ezzel szembe találjuk mi magunkat, hogy nagyon nehéz, buzdító, hitvalló édesanyai verseket találni, többnyire mindig időskorban születnek meg, vagy érettkorban születnek meg a férfi emberekben. Valahogy az a gondolat, amit József Attila fogalmaz meg legtalálóbban, ugye, hogy én, amikor neked én konok csirkét is szereztem, te már sehol se voltál. És akkor jön vissza az embernek nagyon mélyről valami. És olyan jó megtalálni azokat a sorokat, ahol lehet, hogy nem az első rendű vagy rangú költők, de azok, akik Istenben éltek, hálát tudnak adni, úgy, ahogy ma hallottuk. Azért az édesanyai szeretetért, aki itt van, még mindig közöttünk. Az anyaversek legtöbbje a szomorú vers, és hit nélkül, testvéreim, valahogy egy kicsit ilyenné is válik az érzés és a gondolkodás. Ma pedig az ige valami olyant hoz elő, Isten az ige révén az ő gazdag tárházából, hogy hálaadásra indítson, ami édesanyánkért, hogy mi magunk is, akik belenézünk az igébe, nagyon mélységes hálát érezzünk a mennyei atya iránt, aki őt adta nekünk személyesen, és aki által mi is azok lehettünk, akik vagyunk. Vagyis azokért, akik a mieink. Egy olyan, amilyen világban hallottuk az igét, és elméne egy Lévi nemzetségéből való férfiú, és Lévi leányt vőn feleségül. Ez az életnek rendje. Akármilyen nyomorúságos kor van, ez hozzátartozik az élet rendjéhez, és aztán folytatódik tovább, és fogad a méhében az asszony, és fiat szüle. És ebben a bibliai mondatban, testvéreim, évek sűrűsödnek össze, hiszen később derül ki az, hogy itt egy harmadik gyermek születéséről van szó, neki már két nagyobb testvére van, de éppen a harmadik gyermek születésénél éri őket a fáraónak a már említett rendelete, hogy minden fiúgyermeket meg kell ölni. És mi volt a hatalom szorításában egy édesanyának az élete? A különös látás. Mert ő nem a szemével látott csupán azzal is, hanem a szívével. Édesanyai teljességével. És ezt olvassuk olyan gyönyörű, és látta, hogy szép, aki megszületett, és rejtegeti azt 3 hónapig. Testvérei, ebben a szóban minden benne van. Látta, hogy szép. És ez volt az ő gyermeke. És neki a legszebb volt. Neki mindene volt. És olyan nehéz sokszor elfogadni kívülről. Régi történetet idézett meg, 16 éves korában megesett egy lány. És mindenki a faluban rajta köszörülte a nyelvét. Mert ugye ilyen ritkán szokott megesni. Vagy ha megesik, szégyen volt. Ma sem dicsőség. És aztán ez a 17 éves korában édesanyává lett fiatal anyuka olyan szeretettel babusgatta, tologatta azt a gyerekét, és hogy úgy mondja, nyílt arccal nézett szembe az őt lesajnáló világgal, tekintetekkel. Mert az ő számára nem gyalázat volt, ami megtörtént. Külső objektív társadalmi mérce az ő számára, aki megszületett, még ott 17 évesen is. Gyönyörű, egyedüli. És szép volt. És a világ sokszor számon kérni a felelősséget, vagy éppen a felelőtlenséget egy-egy asszonyi döntésen. És erre egyetlen válasz van, amit itt olvasunk a Szentírásban. Ő úgy látta, hogy szép. És a világgal szemben is megőrzi, megvédi, és megtartja azt, ami szép. Mert az édesanyai szív, testvéreim, az édesanyai lét az nem csak figyel, nem csak lát, hanem ha szükséges, szembe megy a világgal. Mert mit olvastuk? Mikor látta, hogy szép, akkor rejtegette őt 3 hónapig. Így vitte tovább az életet. Ezt tudta megtenni. A haragvó tekintetek elől, a király katonái elől és minden elől lopta és rejtegette. Mert egyetlen vágya volt, hogy tovább vigye. És tudjátok, itt rejtegetett, testvéreim, igen, aki olvassa a Szentírást, az természetesen, hogy tudja, de akkor abban a pillanatban, mikor ő rejtegette ezt a gyermeket életének első 3 hónapjában, ennek a gyermeknek neve sem volt. Csak szeretet volt körülötte. A beavatottaknak a szeretete. Az ő nagyobbik lánytestvérének a szeretete. Az édesanyjának a szeretete. A családnak a féltése. És aztán van egy pillanat, ahol a szeretet még nagyobb lesz. Mert azt olvasok, hogy mikor nem tudta tovább rejtegetni, akkor csinált neki, font neki egy kis ilyen kosarat, ugye ma ismerjük, Mózes kosár. Bekente viasszal, szurokkal, beletette ezt a gyermeket, és levitte, és letette a vízre, a Nílus vízére, a sás közé. Testvéreim, a szeretet nagyságát éppen abban látjuk, hogy egy adott pillanatban ez a szeretet képes elengedni az ő szeretetének a tárgyát. És hova? Mikor tovább nem rejtegetheti, szerze annak egy gyékényládácskát, és bekeni az gyantával, szurokkal, és belétevi a gyermeket, és levitte a folyóvíz szélére, és letette a sás közé. Bocsánat a kifejezésért, de egy műszaki leírását olvassuk itt, annak a kis alkotmánynak, amit elkészített az édesanya, és amire az ő gyermekét rátette. De az a szó, amely előfordul itt a Bibliában, azonos azzal a szóval, amit a Biblia a Noé bárkájára használ. És nem véletlen. Mert mi volt a Noé bárkája? Az, ami átmentette az életet. ez a kicsi valami, az édesanyának a reménysége volt. Aki egy adott pillanatban, mert nem tudta megtartani, odaadta az Istennek. Átadta. Ez túl van azon, amit én elbírnék. Istenem, te vidd tovább az én gyermekemnek az életét és a sorsát. Mert testvéreim, eljönnek olyan pillanatok az életünkben, lehet, hogy ez az idővel jönnek el, mikor a gyermekeink nem 3 hónaposan, hanem talán 23 évesen szakadnak ki a körünkből, de meg kell tanulni elengedni a gyermeket. Kiengedni az Isten szeretetébe. Mert ez is szeretet. Sőt, ez a csodálatos szeretet. A bizonyosság, hogy valaki nagyobbnak adjuk oda, és ahová odaadtuk, ott a legjobb helyen van. Mert testvéreim, ha valamit nem tud megtartani az ember, a legbölcsebb, ha olyas valakinek adja oda, aki egész biztosan jó helyen tartja és megőrzi azt. Boldog és bölcs az, aki az Isten szeretetére meri bízni ma is a gyermekét, akit nem fog tudni megtartani. De tudja azt, hogy kinek a kezébe teszi le az ő életét. És nem lehet mindig megmagyarázni ezt racionálisan, hiszen azt mondják az írás kutatók, hogy ebben a képben benne van az egyiptomi hitvilág, és ismerjük azt, ugye, hogy Káron az, aki a ladikon átviszi az életet a túlsó partra. Valószínűleg hasonló lehetett, ott élnek 400 éve már Egyiptomban ezek az emberek. Mit számít egy édesanyának? Ráteszi erre, de ez is a reménység, hogy lesz valaki, aki átviszi nem csak a szerelmet, hanem a szeretet teljességét a másik partra. A jövő reménysége, azt mondja a zsidókhoz írott levél, hogy hitáltal cselekedte ezt a később Mózes nevet kapó kisfiúnak az édesanyja, és e hitáltali cselekvéséből nyert életet az ő gyermeke. Testvéreim, egy ideig lehet vinni és kísérni a gyermekeinket, és egyszer majd eljön, amikor rá kell tenni valamire. De azt hiszem, hogy nem mindegy, hogy mire és kire bízzuk a gyermekeinket, és gyermekeinknek a jövendőjét. Mi az a tákolmány, ami egész biztosan eljuttatja őket a boldog életre, az üdvösségre, a reménységen keresztül. Boldog az, aki oda tudja adni e mai időkben is annak, aki biztonsággal viszi az övéinek az életét, az Úr Jézus Krisztus. Boldog az, aki ebbe a szeretetbe helyezi el mindazt, ami a legdrágább neki, és amelyen át kiment minket Isten. A világnak minden szorongattatásából, és átvisz bennünket e földi létünkben is, nem csak a holnapba, hanem reménységgel visz át a jövendőbe, és hitünk szerint az örök életre. Kedves édesanyák, kedves édesapák, nézzetek erre az asszonyra, és ennek az asszonynak a féltő szeretetére. Mi is egy olyan, amilyen korban élünk, és mi is, mint szülők, mert én is az vagyok veletek együtt, gyermekeinknek a legjobbat szeretnénk adni. De higgyétek el, hogy a legjobb helyen az Isten kezében, a Krisztus szeretetében van. Mert a világ elmúlik, és annak dicsősége, de Jézus Krisztus a tegnap és ma, és mindörökké ugyanaz és ugyanaz marad. És gyermekek, ha majd kimentek ebből a templomból, ölejétek át az édesanyátokat, simogassátok meg az arcát, testvérek, ha hazamentek, és még eléritek, simogassátok meg édesanyátokat, hanem emeljétek fel azt a markos telefont, vagy éppen a vonalasat, és szóljatok ma, és mondjátok el, hogy szeret titeket az Isten itt ezen a helyen, és reménységgel vagytok, hogy őket is szereti ott, ahol vannak, és mindannyiunkat megőriz a Krisztus szeretetében. Amen.